Üdvözlöm a hallgatókat, Holzer Péter vagyok, a G7 28. óra oktatási podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője, és egyrészt ez a 20. adásunk, megszámoltam, úgyhogy ünnepeljük a 20. adásunkat, ugye most már a harmadik évadot, harmadik tanévet zárjuk. És egyébként pedig ugye most lezárult a tanév, tehát a vakáció első napjai vannak. És hát elég sok minden történt ebbe a tanévbe is itt az oktatás területén. Én csak egy-két dolgot szedtem ki, amikre szerintem mindannyian emlékszünk, de azért talán nem árt fölidézni. Ugye ez a tanév kezdődött úgy 23 őszén, hogy ugye élesedett a státusztörvény, és hát azért néhány tanár ugye ezt nem írta alá, és fölmondott, és így az utolsó hullámai, az azt megelőző egy-két év, hát ilyen mindenféle megmozdulásainak tulajdonképpen ekkor érződtek. Majd ugye 24 elején megérkezett a várva várt bérrendezés, amikor a tanári társadalom ugye azért kapott egy fizetésemelést, és azóta ugye az érzékelhető, hogy most ilyen kivárás van, hogy ezután vajon mi fog történni, hogy folytatódnak a dolgok. Ezen kívül, tehát ezek ilyen hangos dolgok voltak, erről szerintem nagyjából mindenki értesült akár a hallgatóink közül, de azért volt néhány más dolog is, amit úgy érdemes kiemelni. Az egyik, hogy az idei érettségi időszak volt most az első, ami ugye az új 2020-as NAT alapján zajlott le, tehát akik idén érettségiztek diákok, ők egy más rendszerben érettségiztek, mint a korábbi években, és ennek nyilván lesznek tanulságai, következményei. A másik, ami szintén történik így az elmúlt egy-két évben, hogy némileg egyszerűsödik a tanárképzésnek is a rendszere, erről is beszélgettünk már ebben a műsorban, hogy kicsit, hogy is mondjam, talán racionalizálták, talán könnyebb, esetleg egy kicsit rövidebb idő alatt elvégezhető a tanárképzés, és ettől is várják azt, hogy több jelentkező lesz majd tanárszakokra, ugye az idei számokat még nyilván nem látjuk, a tavalyi számokban ez még nem nagyon látszott, de hogy ki fog derülni, hogy ennek van-e hatása ugye erre az egész témánkra, amikről állandóan beszélgetünk ebben a sorozatban. És még egy utolsó dolgot emeltem ki, amire szintén szeretnék a mai beszélgetésben visszatérni, hogy most van először, hogy az egyetemi felvételiken, ugye az egyetemek kaptak egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy ilyen szabadabb mozgásteret, hogy az 500 pontból azt hiszem maximum 100 pontot saját hatáskörben tönthetnek el, hogy milyen alapon adják meg a felvételizőknek, és nyilván ezzel kapcsolatban is lesznek tanulságok. Úgyhogy én alapvetően nem is ezekről szeretnék beszélni, hanem ezek kapcsán hívtam el a mai két vendégünket a Semmelweis Egyetemről. Volt már ebben a sorozatban korábban olyan beszélgetés, amikor a Műszaki Egyetemről beszélgettünk hasonló kontextusban, hogy látják az egyetemek a közoktatást, hogy látják a bejövő diákanyagot, ha úgy tetszik, a felvételizőket, milyen dolgaik vannak vele, adott esetben mennyire kell felzárkóztatni, korepetálni a fiatalokat, amikor elkezdik az egyetemet, és ez az egész tulajdonképpen mit jelent az ő életükben. Úgyhogy alapvetően ezek lennének a mai témáink. Két vendégünk van a mai beszélgetésben. Egyrészt dr. Hafiek Andrea, aki a oktatás-igazgatási hivatal vezetője, ugye? Jól mondom, a Semmelweis Egyetemen. Köszöntelek, Andrea, a műsorban. Köszönöm, hogy eljöttél. És dr. Benyó Zoltán, aki pedig ugye szintén a Semmelweis Egyetemi professzor és a doktori tanács elnöke. Szia, Zoli. És azt szeretném, hogy talán kezdjük így a legfrissebb élményekkel, és aztán innen lépkedjünk visszafelé, hogy ugye most zajlik ez az érettségi felvételi időszak, és hogy ebből az egészből, amiről itt az előbb próbáltam beszélni, hogy láttok-e már valamit, mi történik, van-e már bármi olyan élmény, amiről be lehet számolni?
Akkor kezdem én. Ugye a mi szervezeti egységünk vezényli le az egész felvételi folyamatot az egyetemen, tehát így rálátunk mindenre. Ugye mi voltunk az egyetlenek, az egyetlen olyan egyetem, ahol a szóbeli felvételi beszélgetésnek a lehetőségével úgy éltünk, hogy minden szakra kiterjedően, tehát nem csak az általános orvos szakra jelentkezőket felvételiztettük szóban, hanem mindenki mást is, fogorvos, gyógyszerész, egészségtudományi karra jelentkező, ugye ápoló, stb. Szakokra jelentkezőket.
Ez a szóbeli lehetőség, ez most ezzel az új dologgal jött
Igen,
be?
Igen, ez az új lehetőség most jött be. Ugye eddig tulajdonképpen amióta az emelt szintű érettségi rendszer van, és az a típusú felvételi rendszer, amit megszoktunk, ugye 20 éve körülbelül biztos, most így fejből nem tudom megmondani, azóta arra nem volt lehetőség, hogy lássuk a bejövő gyerekeket. Tehát hozott pontszámok alapján, akinek magasabbra sikerült ez a pontszám a tanulmányi eredményei alapján, gyakorlatilag az került be.
Tehát ez általában igaz volt egyetemekre, vagy ez hogy működött eddig?
Ez mindenkinél, tehát központi volt minden. Ugye központi volt minden pont lehetőség, hogy mire jár többletpont, mire nem jár többletpont. Alapvetően a tanulmányi eredmények alapján dőlt el. Ugye itt, ahol az orvosképzésben, ahol két érettségi, emelt szintű érettségi követelménye van, ugye arra plusz 100 pontot, amivel lehetett volna, hát nem is intézményi szinten játszani, de ugye ami szórta a népet, az gyakorlatilag itt nem szórta meg a gyerekeket, hiszen mindenkinek adott volt a plusz 100 pont, mert hogy nem is volt érvényes a jelentkezése, hanem volt két emelt szintű érettségie. Innentől kezdve gyakorlatilag tényleg a tanulmányi eredmény, és hogy hogyan sikerült ez az emelt szintű érettségi biológiából, illetve kémiából vagy fizikából.
Okay. És most ehhez képest mi történik?
Ugye most ehhez képest ez a plusz 100 pont, ez intézményi hatáskörbe került. Az orvosképzésben mind a négy egyetem úgy döntött, hogy szóbelire használja ennek a felét, tehát ebből 50 pont kizárólag a szóbelin szerezhető meg, ebből a 100-ból. A maradék 50 pontot lehet sporteredmény, nyelvvizsga, tanulmányi versenyek, és a többi esélyegyelőségi szempontok, elég sok más szempont alapján megszerezni.
Ezt úgy képzeljem, hogy mondjuk most van egy szóbelisztető bizottság, akik kaptak egy ilyen viszonylag egyértelmű, nem tudom, szempontrendszert, hogy mi alapján kell ezt az 50 pontot a szóbelin kiosztaniuk, vagy mi történik?
Hát volt egyfajta szempontrendszer, nyilván ugye ez alapvetően, és ezt le is írtuk a tájékoztatóban a jelentkezőknek is, hogy ez nem tantárgyi tudást mér, hiszen azt megméri az érettségi, az emelt szintű érettségén van szóbeli, írásbeli, az ott a tantárgyi tudását megméri. Itt inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire talpra esett, mennyire motivált az a fiatal, aki ide szeretne jönni, tényleg ezt szeretné-e csinálni, mennyire van képben az egészségügyjel, milyen szándékok vezetik, és hát nagyon érdekes tanulságai is voltak ennek a folyamatnak. Amit mi hallottunk, ugye én nem voltam benne, egy-két vizsgán voltam csak, de Zoli ezért ebben talán tapasztaltabb, mint aktív vizsgáztató volt 5 napon keresztül. Szóval borzasztó sok tanulságot hozott, és azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy közel 3600 felvételizőt szóbelisztettünk le egy hét alatt, ugye ez 100 bizottságban. Nem volt különösebb probléma, és én mindenkitől azt hallottam vissza az összes bizottságtól, hogy nagyon jó volt, nagyon sok tanulsága volt, és hogy rendben volt, azért az is jelzi, hogy összesen 100 körüli panasz érkezett, ami 3600 jelentkező esetében az nagyon-nagyon jó eredmény. Azzal együtt is, hogy nyilván a panaszoknak egy döntő többsége is arról szólt, hogy ő miért csak 40 vagy 45 pontot kapott, amikor az osztálytársa meg 50-et. Tehát,
hogy ezt már tudják, hogy ez?
Azt tudják, igen, azt megkapták ezt a pontszámaikat, a szóbelist. Igen, ők kaptak értesítést. A másik 50-est azt általában ők is tudják, hiszen az nyilvánvaló, hogy mondjuk egy emelt szintű vagy egy felsőfokú nyelvvizsgáért hány pont jár. Aha. És ezt ők is ki tudják számolni. Úgyhogy ez összeadható, rengeteg olyan gyerek van egyébként, akinek a szerezhető 50 pont, ami az ilyen egyéb teljesítményekből adódik, az nem 50 pont, hanem lenne akár 120 is, tehát hogy rengeteg plusz teljesítmény.
Ez egyébként várhatóan, ugye kb. Júli vége táján lesznek a pontok, de hogy ez Ez mit jelenthet vajon majd a pont számokra az előző évekhez képest?
Erre nagyon kíváncsiak vagyunk mi is. Tehát ezt nem tudjuk most megmondani, hiszen még nincs fönt minden okirat, tehát még töltögetik föl. Ugye akik idén érettségiznek, nekik még nem is feltétlenül lehet meg minden papírjuk. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a vége. Biztos, hogy lesz elmozdulás és változás.
És azt se lehet még tudni, hogy akkor ez mondjuk jobban szór, vagy inkább összébb szorít. Tehát semmit nem lehet még erről sejteni.
Nem tudjuk, biztos, hogy szór. Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy azok a gyerekek, akik, tehát hogy mennyiben korrelál a nagyon jó tanulmányi eredmény a szóbelén elért pontszámokkal. Az volt rektor úr kérése, hogy ezt mindenki vegye komolyan, hogy csak az egészen kiemelkedő teljesítmények érnek 50 pontot. Uh-huh. Tehát alapvetően egy átlagos gyerek, aki a 18 éves korához képest, vagy 20 éves korához képest megfelelően áll a világhoz, és megfelelő a motivációja, és jól tud egy élethelyzetben dönteni, az 40 pontot ér. Uh-huh. Az 40 pont. Tehát nem, és aki ettől nagyon eltérően, nagyon kiemelkedő, a korához képest is kiemelkedő, nagyon tájékozott, aha, az 50 pont. Vagy az ott lehet följebb tolni.
Zoli, akkor láttál, ültél ilyeneken?
Igen, én az egyik bizottságnak az elnöke voltam, úgyhogy vannak személyes tapasztalataim, és nekem is kifejezetten jók voltak a tapasztalataim. Minden bizottság 3 tagból állt, volt 2 oktató és egy egyetemi hallgató tagja a bizottságnak.
Aha.
És a bizottság egyrészt hát megnézte a jelöltnek az életrajzát, önéletrajzát, beszélgetett vele általában motivációról, miért jött az egyetemre. Vannak olyanok, akik már egyetemi diplomával jönnek, és pályát változtatnak, hogy ezt miért teszik. Aha. És volt egy olyan része, ami talán a legfontosabb volt, egy esett tanulmányszerű kis beszélgetés, amikor egy egészségügyből, vagy valamilyen egészségügyel kapcsolatos szituációból indult el a beszélgetés, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire találja föl magát, mennyire empatikus, milyen lenne, vagy milyen lesz a betegekkel való, vagy kollégákkal való viszonya. És ebből volt 200 különböző eset, és minden nap újakat húztak a vizsgáztatók is.
Aha.
Tehát nem egy bizottságnál sem ismétlődött, meg 2 nap között sem ismétlődött az eset. Tehát igazából garantált volt, hogy újdonságként írja a jelentkezőket, hogy miről fogják őket kérdezni, és itt nagyon jól föl lehetett mérni a személyes hát habitusokat. És hát nyilván az első év az egy nehéz év, és hirtelen 100 bizottsággal 3600 felvételt azért nem volt egyszerű megcsinálni, de és ebben benne volt annak a veszélye, hogy még nincsenek kialakult standardok, hogy hogyan folyjon egy ilyen vizsga, és hogyan pontozzunk. Úgyhogy minden este a 100 bizottság összeült, vagy legalábbis Zoomon keresztül virtuálisan összeült, megosztották a tapasztalataikat, és minden nap statisztikákat néztünk arról, hogy melyik bizottságnál milyen átlagok voltak, hogy próbáljuk meg a standardizálni a pontozást, ne függjön jelentős mértékben attól, hogy melyik bizottsághoz került valaki a kapott pontszám. És azt gondolom, hogy ez tényleg most egy hasznos és fontos előrelépés volt, mert ez az új felvételi rendszer abban is óriási segítséget nyújtott, hogy kiszűrjük azokat a képességeket, azokat a személyiségjegyeket, azokat a kompetenciákat, amiket korábban a csak tanulmányi eredményen alapuló pontrendszerben nem tudtunk, például empátiát, például azt a képességet, hogy föltalálja magát egy helyzetben, hogy hogyan kommunikál, és így azt reméljük, vagy azt gondoljuk, sőt biztos is vagyok benne, hogy ezzel még inkább sikerült olyan hallgatókat magasabb pontszámhoz jutni, akiknek tényleg a Semmelweis Egyetemen van a helyük.
Aha. Ez érdekes, amit meséltek, és ugye itt érezhetően így kicsit szétválik a tárgyi tudás, meg ez a ilyen mennyire tűnsz alkalmasnak arra, hogy a jövőben orvos legyél. És, vagy ezen a pályán dolgozzál. Én szeretnék egy picit itt visszakanyarodni azért, ha úgy tetszik a tárgyi tudásra. Mert ugye, ahogy hallgatom, amit mondtok, ugye eddig is az volt, és ugye elhangzott már, hogy csak emelt érettségi kémia meg biológia, ami azért tudjuk, hogy is mondjam, nem minden pontján az országnak triviális, hogy a gyerekek eljussanak emelt, mondjuk kémia fakt, meg biológia fakt, meg emelt kémia, meg biológia érettségi felvételire felkészülés. És ugye ebből a szempontból van egy erős, ha úgy tetszik, ilyen szűrés. Tehát, hogy a kisebb településekről egyáltalán, tehát ott gyakorlatilag ott semmi esélye nincs a fiatalnak, hanem mondjuk a legalábbis a szomszédos közepes méretű városig el kell jutnia, de igazán nagy esélye ugye akkor van, és akkor ezt most idézőjelben mondom, hogyha az elit gimnáziumok egyikébe tud végezni. Erről majd szívesen hallanék tőletek számokat, hogy ti mit láttok belülről, de azért azt látjuk, hogy egy csomó helyen mondjuk az, hogy emelt kémia felvételire, vagy érettségi felvételire a kísérleteket végig csinálják, azért az nagyon nem triviális egy csomó helyen. És akkor így a sorok között, amit mondtatok, még azt is hallom, hogy nem a szóbelis 50 pontban, de mondjuk a másik 50 pontban mondjuk ott van az, hogy hány nyelvvizsgája van a gyereknek, vagy hány versenyen szerepelt kitűnően a középiskolás, ami azért megint nem teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk a fazekasból, apácaiból ugyanakkora esélye van, mint a nem tudom, kisvárosi középiskolából. Tehát, hogy látjátok a trendeket? Nekem érzésre az a benyomásom, hogy azért ez az esélyegyenlőség, ez kicsit így romlik az elmúlt időszakban, tehát hogy ki juthat be mondjuk orvosi egyetemre, hogy ti ebből mit láttok, milyen számokat, vagy mik a tapasztalataitok?
Ugye régebbi számaink nem igazán vannak, de vagy én legalábbis nem találtam erre vonatkozólag sem közelmúlt, sem régmúlt számait, de azért nekem az az érzésem, benyomásom a saját fiatalkoromból kiindulva is, hogy az orvosképzés az mindig is elitképzés volt, és nem csak az orvosképzés, hanem minden doktorral kezdődő. Utána, tehát ott azért meg kell küzdeni, és olyan értelemben volt elitképzés, hogy rendkívül magas követelményrendszer volt, már a bekerülés tekintetében is, és egyébként a képzés során is. De szerintem ez az 1800-as években is így volt, tehát nem gondolom, hogy ebben nagy változás van. Nagyon nagy az elvárás egy orvos felé. Fizikálisan is ugye nagyon sokat kell bírnia, állóképességben nagyon sokat kell bírnia, tudásban renget, és folyamatosan tanulni kell. Tehát, hogy van egy olyan fajta elvárás, aminek nyilván mindenki nem tud megfelelni. Most az, hogy oda, hogy be tudjon kerülni, hogy lehet eljutni, való igaz, hogy ha most megnézem a tavalyi évben felvetteket, hogy milyen iskolákból jöttek, azért az kirajzolódik, hogy ismerősek a nevek, az iskola nevek. Nem mindegyik egyébként. Nagyon érdekes, hogy mondjuk a top 10-es listában, most szándékosan nem szeretnék iskolát mondani, van olyan gimnázium, ahonnan egy darab felvettünk nincsen. Most csak az orvosok tekintetében nézve. Valószínűleg ott a természettudományos műhely nem annyira jól működik, inkább humán beállítottságú. Tehát ahol nagyon jó, régóta nagyon jó természettudományos műhelyek vannak, ott nyilván jobban muzsikálnak. De azért ezt hozzá kell tenni, hogy én az Apácaiba jártam, az ELTE Apácaiba, anó ugye az osztálynak több mint a fele kollegista volt, tehát vidékről, Tolnától Baranyáig szó szerint mindenhonnan volt osztálytársunk vagy évfolyamtársunk. Tehát azért már ez a tehetséggondozás, ez középiskolai szinten is működik, és egyébként ez nem is baj, hogy így van, ennek talán kellene is működnie, lehet, hogy annak kéne jobban működnie, hogy akár egy kis faluból a nagyon tehetséges gyerek el tudjon jutni egy olyan középiskolába, ahol aztán fel tudják készíteni arra, hogy egy magas tudással tudjon bekerülni az egyetemre. Tehát ez biztos, hogy ezért azért talán teszünk is valamit, hiszen van egy Kerpel-Frónius tehetséggondozó program, ami nagyon sok iskolát ér, rengeteg partneriskola van, középiskolák, és ezek a középiskolák rendre vissza is köszönnek a felvételi számokba, sőt olyannyira, hogy például Kecskeméten nem csak a partneriskolából, hanem Kecskemétről meglepően sokan kerültek be más iskolákból is. Tehát ott az egész városra talán kihat ez a tehetséggondozó programnak a hatása.
És mit csinál ez a program?
Szerveznek a gyerekeknek nagyon sok nyílt napot, különböző ilyen tudományos programokat, folyamatos kapcsolat van az iskolával, illetve az abban résztvevő gyerekekkel. és a pedagógusokkal, mert ugye a másik fele az az, hogy a másik, ami talán tapasztalatból merem mondani, vagy egy személyes tapasztalatból, hogy leginkább azon múlik, hogy a gyereknek van esélye felkészülni, hogy milyen a tanára.
Nem leginkább, csak azon múlik.
Igen, mert elképzelhet, hogy az iskola nem tudja megfizetni a vegyszereket, de ha olyan a tanár, akkor összerez, és akkor lesz. Vagy elküldi valahova, ahol ezeket meg tudja csinálni. Tehát azon múlik, hogy van egy lelkes tanár az adott iskolában, és akkor onnan akkor többen is bekerülnek. Uh-huh. Ebben a legjobb példa erre a Vácon a Boronkai, uh-huh. amelyik egyébként egy technikum.
Igen.
Tehát ez nem is gimnázium, hanem technikum. Van egy elképesztő lelkes biológia tanárnő, aki szervezi a csapatot, tavaly 9-en kerültek be a Boronkaiból, a technikumból, ahol egyébként komplex természettudomány tanulnak 2 éven keresztül proforma,
és
utána meg nem.
Hogy is mondjam, foglalkozik az ilyen típusú tanárokkal, vagy még tud adni valami kis ösztöndíjat is nekik, vagy mi történik?
Hát itt ennyire pontosan a programnak a részleteit nem tudom. Én nem hiszem, hogy ők díjazásban részesülnének uh-huh. külön. Szakmai programok vannak, uh-huh. tehát szakmai programként nagyon szoros a kapcsolat. Én azt láttam, hogy nagyon sok program van, és nagyon szoros a kapcsolat ezekkel az iskolákkal. Kicsit azt sajnálom, hogy kevés köztük az outsider iskola olyan értelemben, hogy tehát hogy ott van az összes ELTE gyakorló iskola a uh-huh. programban, az tök jó, csak ők maguktól is jók.
Igen.
Egyébként nagyon jó, hogy van kapcsolat, csak hát tényleg maguktól is tudnak működni. Szerintem még több olyan iskolát kellene behúzni a rendszerbe, ahol van egy-egy nagyon lelkes, akár egy vagy akár több nagyon lelkes tanár, és nem feltétlenül triviális, hogy onnan majd ebbe az irányba jöjjenek a gyerekek, de hogyha ilyen műhelyeket ki lehet alakítani, akkor viszont a környékről, vagy akár messzebbről is, hogyha kollégium van, oda lehet irányítani a tehetséges gyerekeket.
Igen, és akkor, ha ezt jól értem, akkor ha úgy tetszik, a középiskolákig el tudnak menni ilyen együttműködési programok, de ugye pont az, amit mondtál, hogy hát azért sokan az általános iskolába vesznek el, vagy morzsolódnak le, mert hogy ott ugye van tanár, nincs tanár, minimális az óraszám, tehát hogy már odáig se jutnak el, hogy egy ilyen típusú középvárosi középiskolába eljussanak, hogy ők túl messze vannak, ugye, ahhoz, hogy az egyetem bármit tudjon ezzel kezdeni, meg az ottani tanárokkal.
Nem tudom, biztos lehetne ezzel többet kezdeni. Én az általános iskolán tekintetében ott látom a legnagyobb problémát, hogy egyrészt igen, hogy van tanár vagy nincs tanár, illetve ott megszerettetni kellene uh-huh. a természettudományokat. Rengeteget kellene játszani, kísérletezni, ehelyett képleteket bifláznak. Gyakorlatilag mire kijönnek a 8. osztályból, már utálják az egészet. Tehát, hogy onnan nagyon nehéz visszahozni.
Oké, ez ügyben az egyetem tud valamit, ilyen jelzéseket adni valakinek, hogy hello, lennének ötleteink, hogy lehetne ezt jobban csinálni? Zoli, te látsz valamit?
Hát ilyen konkrét jelzésre szerintem ilyen nincsen. Az biztos, hogy ez a partneriskolai hálózati rendszer, ez nagyon jól működik, és egy win-win szituáció, mert az egyetemnek segít abban, hogy a legmotiváltabb, legfelkészültebb hallgatók szemelvényszeretemet válasszák. Az iskolának meg segít egy kicsit, hogy egy jövőképet mutasson a hallgatóknak, és motiválja őket arra, hogy mondjuk biológiát tanuljanak, mert bejárhatnak az egyetemre bizonyos kutatásokban való részvételre. Tehát nálunk is volt az előző évben 2 gimnazista, aki bejárt és részt vett kutatásokban, uh-huh. ezzel egy kicsit kedvet kapott hozzá, hogy az egyetemre jöjjön, hogy biológiával foglalkozzon, tanult is, uh-huh. és így, és aztán utána jöttek az egyetemre, és ezzel már egy olyan hallgatókat nyertünk, akik tudták, hogy hova jönnek, és nagyon jól voltak fölkészülve tudásban is, és motivációban is nagyon jók voltak.
De ugye azért ez nyilvánvaló, hogy is mondjam, minél messzebb indulsz mondjuk Budapesttől, vagy egy nagyvárostól, minél kisebb településről indulsz, ugye egyéni ambíció, meg hát ilyen szülői lehetőség, hogy...
Ez kétségtelenül így van. Bár hozzá kell tennem, hogy tegnap este még megnéztem, hogy a 2022-es felvételi adatok voltak, és a általános orvostudományi karra jövő hallgatók milyen középiskolákból jöttek, uh-huh. és több mint 160 középiskolából jött a 480 hallgató. Uh-huh. És voltak köztük olyanok, ahonnan nyilván csak egy-kettő. Nem hiszem, hogy ez csak azon múlott, hogy mind a 160 iskolában nagyon jó lenne a természettudományi képzés, és olyan tanárok lennének, akik föl tudják készíteni a hallgatókat. Sok függ a szerintem a szülői motiváción, magántanárok fölvételével, tehát egy ilyen kerülőutaknak a igénybevételével. De az biztos, amit mondtál, vagy mondtatok mindketten, hogy a tanár személyisége az itt döntő. És azt gondolom, hogy ezek a tanárok elsősorban nem a anyagi megbecsülés miatt lelkesek, hanem mert ez a vérükben van. De mégis talán valamilyen módon kéne anyagilag is visszajelezni a társadalomnak, hogy hasznos dolgot végezni. Akár csak megnézni, hogy melyik tanároknak járnak az országos tanulmányi versenyeken, melyik tanároknak jutnak be nagy százalékban a hallgatói elit egyetemekre, és valamiféleképpen hát jelezni a társadalomnak a háláját, mert tényleg olyan feladatot látnak el, és olyan hasznot hoznak az egész társadalomnak, ami pénzben felbecsülhetetlen.
Ez így van. Ugye létezik néhány ilyen díj, ha úgy tetszik, azokat azért inkább magáncégek szokták ezeket adni, mint mondjuk az állam. Oké. Mit szoktatok látni, most ez már nem az idei új rendszer, hanem úgy általában bekerülnek ezek a fiatalok, emelt érettségi, ez az amaz, és utána milyenek? És hogy van-e változás a trendekbe? Mert mondom, tehát azért az összbenyomásom az, hogy az egyetemek panaszkodni szoktak, hogy egy csomó időt kell azzal tölteni, hogy valamilyen szintre fölhozni őket.
Ez valóban így van. Összességében azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy a természettudományi felkészültségük az átlagnak az csökken, és egyre nagyobbak a variabilitás, nagyobb a variabilitás ezen belül.
A felvettek között?
A felvettek között, tehát mi csak a felvetteket látjuk, és egyrészt adódik egy óriási különbség amiatt, hogy nem egységesek a felvét, vagy az érettségi, emelt szintű érettségi tárgyak. Tehát a biológia mellett választhat kémiát, vagy fizikát, és hogyha az egyiket választja, akkor a másikból még csak érettségizni sem kötelező. Aha. Tehát jönnek olyanok az egyetemre, akik mondjuk biológiából és kémiából emelt szintű érettségit tettek, jó a felkészültségük, fizikából viszont gyakorlatilag nulla.
És viszont nálatok fizikát is, meg kémiát is, meg biológiát is nagyon kell tanulni, ugye?
Igen. Úgyhogy ehhez az egyetem csak úgy tud alkalmazkodni, hogy az első évben indít úgymond felzárkóztató fizikát azoknak, akiknek nem volt középiskolában elvárás a fizika, vagy felzárkóztató kémiát, akiknek meg az hiányzik. De még emellett is hát nagyon nehéz ilyen nagyszámú hallgatóval eredményesen dolgozni, amikor olyan óriásiak a különbségek, hogy az egyik már unatkozik, a másik meg még nem érti, hogy miről is beszélünk. Tehát itt tényleg egy nagyon nagy kihívás az egyetemi oktatóknak, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet úgy megoldani, hogy aztán végül is mindenki tanuljon, senki se veszítse el a figyelmét, igen, és senki se maradjon le, senki se maradjon az, úgymond az útszélén.
De akkor ennek az a vége, hogy mondjuk a első vagy második fél év végére nem tudom, megfeleződik az évfolyam, vagy mi történik?
Nem, azért az orvosképzésben alacsony a lemorzsolódás, tényleg alacsony. Kell is, hogy alacsony legyen. Tehát azért, akik bekerültek, ők tudnak tanulni. Most az tanév elején csináltam az elmúlt évek lemorzsolódási adataiból egy olyan elemzést, hogy milyen okból, vagy ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen okból, mert nincs exit interjú, amikor kimegy a gyerek, hogy miért morzsolódott le.
Miért nincs?
Most már lesz, okay. mert hogy pont azért, mert hogy volt egy része, amit majd mondok is, hogy miért érdekes volt, ezért rektor úr kérte is, hogy legyen, tehát most már lesz. És ugye az derült ki, hogy most megint csak az orvoskart nézve, hiszen nagyon eltérő mondjuk egy ápolóképzésben, hogy ott miért morzsolódnak le, hiszen nagyon sok a munka mellett tanulnak, stb. De ugye az orvosképzésben ott azért jellemzően középiskolából érkeznek, és csak ez a dolguk. És nagyon izgalmas, hogy igazából az első 3 évben morzsolódnak le, akik lemorzsolódnak, azoknak a 90%-at ott veszítjük el, utána már nem nagyon. Uh-huh. Az már tényleg ritka. És akik itt elhagyják az intézményt, ez egyébként egy nagyon picit, tehát bőven 10% alatti szám, uh-huh. úgyhogy azért nem sok, de ilyen egyharmad arányban. Egyharmad az azért, mert egy tárgyból képtelen teljesíteni, és itt most nem csak az anatómia, hanem azért vannak más bukótárgyak is, biokémia, biofizika, stb. Tehát azért van, és pont ezek az alapozó tárgyak. Egy másik harmad, az úgy általában nem tud teljesíteni, tehát valamiért, ugye másképp kell tanulni az egyetemen, mint a középiskolában,
pedig
és van, aki erre nem tud.
És magas pontszámmal.
És magas pontszámmal, igen, tehát hogy jól teljesített a középiskolában, de hát az egyetemi elvárások, a tanulási módszernek teljesen másnak kell lenni, erre nem mindenki tud átállni. És ami az érdekes, az a harmadik harmad, ahol, és Isten tudja, hogy miért, tehát hogy azt látom, amikor nézem a tanulmány eredményeit, hogy 4-es, 5-ösökkel mindent végigcsinál, és fél év után, vagy egy év után veszi a kalapját, és saját kérésére távozik. És beleakadt a szemem a saját volt középiskolámba, és elkezdtem nézni, hogy milyen középiskolákból érkeztek ezek a gyerekek. Tehát, hogy amikor harmadszor láttam ott alul, hogy Apácai, a gyereknek a Neptun lapjának, úgy érdekelt, hogy mi történik. És gyaníthatóan, és ezek nem kevesen vannak ezek a gyerekek, és hogy gyaníthatóan itt az történik, hogy olyan jó tanuló gyerekek, akiket akárhova is felvesznek, tulajdonképpen nem biztos, hogy neki ez a hivatás való, mert hogy lehet, hogy elájul az első pillanatban, amikor mondjuk a preparátumok között végigvonul az anatómiai intézetbe. De hát valahogy szülők rábeszélték, nagyszülők, meg már az orvos volt a nem tudom, műkapja is, mint bárhol szeretne lenni, csak nem itt. De ugye kötelességtudatból ő azért végigcsinálja, amit végigcsinál, de már felvételizik máshova. Volt néhány példa, ahol ezt végig is tudtuk követni, hogy egyébként ő utána elment építészmérnöknek, mert hogy oda szeretett volna menni. Uh-huh. És abban a pillanatban, kikerült a szülői nyomás alól, akkor váltott. Uh-huh. Csak hát nem biztos, hogy ez szerencsés. Most ilyen hasonló példa volt olyan, és ez nagyon aranyos volt, hogy most ugye, hogy szóbeli felvételi van, megkapta a pontszámot a felvételiző, hogy 40 pontot kapott. Jön a felebezés, panasz a szülőtől. Írtunk vissza, hogy de a gyerek nagykorú, ezt neki kellene megtenni, tehát a szülő helyette nem járhat el. Kérünk egy meghatalmazást. Mire föl másnap telefonál a fiatal kollégának, hogy ő nem fog meghatalmazást adni. Uh-huh. Ő nem akar panaszkodni. Neki pont jó a 40 pont, és azt érezték a kollégák, hogy tényleg bárhol szeretne lenni, csak nem itt. Úgyhogy ő igazából örülne neki, ha máshova vennék föl, csak nyilván volt egy családi kényszer vagy nyomás.
De akkor, amit mondhatok az elején erről az új szóbeli izéről, ezt valamennyire...
Ezt ki tudja szűrni egy kicsit, nem tudom, hogy mi volt az a tényleges tapasztalat, de abban reménykedtünk, hogy valamennyit szűr.
Igen, hát ahol én voltam, én az egészségtudományi karon voltam, és főleg dietetikusokat, vagy dietetikus jelentkezőket felvételiztettünk. Ott nem volt olyan érzésem, hogy bárki szülői nyomásra vagy, de ez szerintem nagyon különböző, ez nagyon különböző, és az orvosi szerintem, meg a fogorvosi, talán a gyógyszerészi, és ahol a család nyomása sokat számíthat, hiszen mondjuk egy patikát tovább kell vinnie, és jó lenne, hogyha a gyerek vihetné tovább, a praxis tovább kell vinni, és jó lenne, ha a gyereknek tudná átadni. Ebben nem csak az önzés van bent, vagy jó részt talán nem is az önzés, hanem az a vágy, hogy valamilyen rendezett egzisztenciába juttass el a gyermekét, csak ő nem feltétlenül úgy képzeli el a jövőjét.
Azért nyugtassatok már meg, mert ugye itt elhangzott az, hogy a színvonal oké, de azért ugye azt mondtad Zoli, hogy azért érezhető csökkenés, és elhangzott az is, hogy viszont a hallgatók 90%-a bennmarad és elvégzi az egyetemet. Tehát, hogy belülük azért jó orvosok lesznek a végén, ugye? Tehát...
Igen, ezt hiszem mondhatjuk, hogy megnyugtassunk.
Igen, remélem.
Tehát aki diplomát kap, abban lehet bízni.
Abban már lehet bízni, oké. Okay,
igen, ő már valószínűleg, vagy legalábbis remélhetőleg mentálisan is ki fogja bírni, bár egyébként tényleg rettenetesen nehéz, tehát fizikálisan és mentálisan is, és hát nem feltétlenül van erre felkészülve egy 18 éves. Egyébként ahol még én azt látom, hogy lenne egy kitörési pont, és érdemes lenne kihasználni, nyilván ez nagyon sok év munkája lehetne, hát van 4 technikumunk, egészségügyi technikumunk, ahol azért egybe-kettőbe lehetne olyan képzést, olyan osztályokat generálni, amik ugye a borunkaihoz hasonlóan egy nagyon magas színvonalú, az elit gimnáziumokhoz hasonló színvonalú képzést nyújtanának, ami azért lenne érdekes, mert ugye, ha egy gyerek már 14 évesen az egészségügy mellett dönt, és ott ki is tart, és ott fog érettségizni, szakmai vizsgát szerezni, és úgy bemenni az egyetemre, ő azért tudja, hogy hova megy. Uh-huh. Tehát, hogyha ő onnan oda szeretne menni, akkor valószínűleg az elhivatottsága jóval magasabb
ma
szintű.
Mert a technikumokban nem...
Általában nem, mert hogy még mindig az a trend, hogy majd, ha nem vettek fel a gimnáziumba, akkor.
Okay.
Kezd átalakulni. Tehát én azért azt látom, hogy kezd átalakulni, de leginkább a nagyon magas szintű képzést nyújtó elit technikumok irányába, ugye Boronkai, akár a Hunfalvé, vagy sorolhatnám még, ezek zömmel pénzügyi meg informatikai területűek, vagy a Gundel a vendéglátásba, tehát az egészségügybe. Én most nem látom, hogy az egészségügyi technikumok között lenne olyan, amelyik ilyen kiemelkedően magas
szintű képzést adna. És ott akkor mi lesz a
ugye ők ápolók lesznek 5 vagy 6 év után, tehát a szakmai vizsgát szereznek, viszont ezzel a szakmai vizsgával gyakorlatilag ugye olyan magas szintű egészségügyi tudása van már, és ezzel együtt biológiai meg kémiai is, hogy nagyon jó bemenet lehetne akár az orvosképzésbe is, ha be tudnánk csábítani olyan gyerekeket, akik egyébként nagyon jó tanulók, nagyon agilisek, és tényleg erre a pályára szeretnének menni akár már akkor. Tehát lehetne ebben potenciál. Biztos, hogy nagyon sok év, mert azért ez egyik pillanatról a másikra nem tud kialakulni.
De akkor itt nincs az, amiről beszéltünk korábban, hogy a egyetem és középiskolák között egy ilyen erős együttműködés, mondjuk ilyenbe?
Én most azt nem látom, tehát azt látom, hogy direkt rákerestem, hogy technikumból mennyien kerültek be az orvosképzésbe, 11-en, ebből 9 Boronka is volt. Hm. Ami egyébként nem egészségügyi képzés. Tehát egészségügyi képzésből összesen 2 jöttek, és ők is némi rátartással, tehát 5-6 éve érettségiztek. Tehát valószínűleg ők elkezdtek dolgozni, és onnan...
Ez érdekes.
De is be is kerültek utána, tehát hogy azért megvolt az a tudás, az erős megalapozottság. Ebben még van lehetőség. Uh-huh. Az biztos hosszú távon. Tehát onnan lehetne tehetséget gondozni, tehetséget találni. Uh-huh. Nyilván ez egyfajta szemléletváltás is kellene, hogy legyen egy odafordulás. Nyilván nem tömegesen, tehát hogy nem az a cél talán, hogy tömegesen oda menjenek, de, uh-huh. de volt olyan orvosgyerek egyébként, orvosszülők gyereke, aki azért ment egészségügyi képzésbe, mert hogy ő már ott szerette volna megalapozni azt, hogy majd jó orvos legyen, tehát hogy ő ott szerette volna kezdeni, hogy ápolóként.
Viszont ezeknél talán probléma lehet, hogy a természettudományos képzés elég erős ahhoz, hogy a emelt szintű érettségi pontszámokat tudják hozni, tehát itt valóban talán lehetne egyfajta tehetséggondozást kezdeni, hogy ebbe se legyenek hátrányban.
Hát vagy akár, én nem tudom, én nem ismerem ugye ezeket az egészségügyi technikumokat, de hogy nem tudom, az reális-e, hogy mondjuk akkor nem mind a 4, de hogy mondjuk legalább 1-be-2-be.
Igen,
ugye
egynek
ilyen,
egy osztálya van.
Így van, tehát emelni egy-két helyen, hogy ott akkor lehessen mit a kémia fak, meg biológia fak, meg nem tudom ilyenek.
És hogy minden más területen is emelni a képzési színvonalat, és akkor elkezdenének jönni a nagyon jó általános iskolai teljesítménnyel bíró gyerekek is. Van olyan technikum egyébként, ahol nehezebbe kerülni, mint az elit gimnáziumokba. Aha. Hát a gyógyszerészeknek egyébként szerencséjük van, mert ott a Petrik Lajos, ami vegyészeti technikum, ahonnan nagyon-nagyon kiváló a felhozatal. Szokták is mondani, én beszélgettem dékán úrral, mondta, hogy sokkal jobban teljesítenek a petrikesek
Az a helyzet, hogy a Petrik igazgatója járt itt korábban, ebbe a egyszer egy műsorról beszélgettünk vele, és hát ő is amellett érvelt, hogy most már nem feltétlenül az a helyzet, hogy aki nem jut be gimnáziumba, az megy technikumba, hanem hogy egy csomóan célirányosan oda mennek. Igen, ez is egy érdekes jelenség. Egy ilyen nagyobb acska záró kérdésem lenne aztán, vagy tudunk valamit kezdeni, vagy nem. Ugye nyilvánvalóan itt nem az egészségügyről, meg az egészségügy mindenféle problémáiról beszélünk, mert az egy másik hatalmas kupac. De azért ugye érdekelne a víziótok arról, hogy is mondjam, ugye ma látjuk azt, hogy hát az egészségügy is ezersebből vérzik, és hogy ott is ugye próbálkoztak bérrendezéssel, de azért a mai napig halljuk, hogy akkor a kórház éppen nem működik 3 napig, mert az orvosok nincsenek, meg a hol nővér nincs, hol orvos nincs, hol ez nincs, hol az nincs, vidéki kórházak bezárnak hétvégén, stb. Ugye a másik végén a sztorinak látjuk, vagy az elején, ha úgy tetszik, ugye látjuk azt, hogy az általános iskolában nincs kémia tanár, nincs biológia tanár, stb. Hogy mi a víziótok, mondjuk? Tehát, hogy a következő 10-20 évben ez merre megy ez az egész rendszer az elejétől a végéig, és hogy lesznek itt orvosok, meg mindenféle ilyen szakmai személyzet ebbe a rendszerbe?
Valóban egy nagyon komplex kérdés. Azt gondolom, hogy jó orvosra mindig szükség lesz, egyre nagyobb szükség lesz, és ezért és nem csak orvosról, nem mondjuk egészségügyi szakemberről, ezért számukra egy vonzó életpálya az mindig rendelkezésre fog állni. Hogy fognak oda eljutni, azt nem lehet szerintem most megjósolni, mivel a motiváció meg lesz, ezért valószínűleg a családok a közoktatáson kívüli utakat is fogják választani, hogy ehhez a célhoz eljuttassák a gyermeküket, értve az alatt, hogy minden lehetséges módon magántanárok, külföldi csere, diák lehetőségek, meg mindenféle segítséggel föl fogják vértezni a gyermekeiket, hogy ide eljussanak. Hogy a másik végén mi lesz ennek, és mennyire tolódik el az egészségügy, a magánegészségügy felé, vagy mennyire vállal ebben az állam szerepet? Ez megint egy olyan kérdés, ami nagyon sok tényezőtől függ, és nagyon sok politikai szereplőnek az akaratától függ, hogy ez milyen irányban mozdul. Én azt gondolom, hogy a képzés maga az mindig népszerű lesz, és nem csak az életpálya miatt, hanem mert hála Istennek nem vezet ki az emberek jelentős részéből a segíteni akarásnak a vágya, és így mindig lesznek olyanok, akik ezt a hivatást választják, és emiatt mindig lesz utánpótlás, mindig lesz jelentkező a mi képzéseinkre.
Igen, hát ez az biztos, hogy ha megnézzük, hogy a szakmák, mely szakmákat érinti nagyon a mesterséges intelligencia, meg a robotizáció jelenléte, az egészségügyet olyan értelemben kevésbé, hogy ember nélkül nem működik. Ugye oktatás, egészségügy nem nagyon működik ember nélkül, segédeszközként természetesen ott van a technika, de ember nélkül ez nem működik. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy jövője van. És hát igen, reméljük, hogy nyilván ez messzebbre vezet és nagyobb szakmapolitikai döntések eredménye, mint amit mi befolyásolni tudunk. Úgyhogy nyilván itt egyet lehet tenni, hogy lehetőleg azok a gyerekek kerüljenek be azok a gyerekek, akik nagyon motiváltak és nagyon elhivatott szakemberekké tudnak válni, akárhonnan is jöjjenek, valahogy keveredjenek ide, nagyon fontos lenne, mert hát nyilván mindenki azt szeretné, hogyha egyszer véletlenül bekerül az egészségügyi ellátórendszerbe beteg oldalon, akkor olyan szakértelemmel és olyan hozzáállással vagy mentalitással bánjanak vele, ami méltó, és ami nem eri azt, hanem inkább egy kicsit valahogy jó érzést vált ki, de hát nem látja, szerintem ezt most meg nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz ebből, hogy valahogy megfordul a trend, és egy picit javulnak a szakterületnek a foglalkoztatási és egyéb viszonyai. Na, ez egyébként tényleg egy rettenetesen bonyolult kérdés, mert gazdasági értelemben ugyanúgy nagyon sok összetevője van, mint ugye nagyon sokszor halljuk, hogy az egészségügy az amennyire pazarló, annyira forráshiányos, és a kettő ez együtt létezik, tehát azért itt biztos, hogy nagyon sok mindent kell tenni. De hát, hogyha én azt, ahány cikket olvastam, hogy ez Amerikában se feltétlenül működik sokkal jobban, meg még egy csomó más országban,
igen,
nálunk
igen.
Sokkal gazdagabb országokban sem feltétlenül működik sokkal jobban. Ez nyilván annyira a humánum által befolyásolt ágazat, hogy nehéz is. Igen. Nehéz is ezt 100%-osan jól működtetni.
Ezért is mondtam, hogy most nem az egészségügy problémáiról akarunk elkezdeni beszélgetni, de azért, hogy mondjam, azért azt gondolom, itt a levegőbe hagytunk azért egy-két ilyen nagy nyitott kérdést erről az egészről, ez a utánpótlás, amit itt menet közben mondtatok, ugye az orvosi hivatás, mint ez a klasszikus polgári etosz, ugye, és ehhez képest ugye a mai valóság, meg az esélyegyenlőség, meg ezek a kérdések, azért szerintem ezt mindannyian érezzük, hogy ez vastagon ott van, ez is kérdeztem, hogy körülbelül mi a víziótok. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, szerintem elég tanulságos volt így a tanév végén ezzel zárni a nyár előtt a sorozatot. Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk voltak, és innen fogjuk folytatni majd valamikor szeptemberben. Köszönjük a figyelmet.
Mi is köszönjük szépen a lehetőséget.